Zenei élmény várja a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án, most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szóló nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé napkora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Sorra dőlnek meg a meleg rekordok idehaza és Európa több országában. Holnap tetőzik a hőség, leghamarabb szerdán este érkezhet enyhülés.
Rendkívüli ülést tart délután az országgyűlés. Napi rendelőt felszólal a miniszterelnök, valamint tárgyalnak a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásáról is.
Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után. Úton van a dél-amerikai országba a baptista szeretett szolgálat mentő csapata is.
Az időjárásról.
Napos idő lesz, néhol 40 fok feletti hőmérséklettel, legfeljebb az északi középhegységben és keleten alakulhat ki záporzivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Folytatódik a rendkívüli hőség, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A forróság miatt a közigazgatásban ma és holnap is sokan otthonról dolgoznak. A megfelelő áram- és ivóvízszolgáltatás biztosítása érdekében pedig a szakemberek mértékletességet kérnek a lakosságtól. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Tegnap Budapesten Budakalászon mértek 40,7 fokot, eddig tehát ez jelenti a tetőpontot, de várhatóan ma, illetve holnap még ennél is magasabb hőmérséklet alakul ki Magyarország valamely pontján.
Hívta fel a figyelmet a Kossuth Rádióban Tóth Tamás meteorológus. A rendkívüli időjárás miatt már szombattól harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt. A katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a rendőrség, a honvédség, a területi védelmi bizottságok, a szociális ellátórendszer, az önkormányzatok és a vízi közmű szolgáltatók összehangoltan dolgoztak.
Közölte közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter elmondta, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, több mint 130 ezer litert juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen pedig párakapu működött. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a hét első két napjára a közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el.
Arra kérünk minden munkáltatót, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést. Ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről. Kérjük, hogy a hétfőre és keddre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra. Arra kérem a vendéglátóhelyeket is, hogy a következő napokban biztosítsanak egy pohár ivóvizet és szükség esetén mosdó használatot minden arra rászorulónak. Kérem minden templom, közintézmény és hűtött helyiség megnyitását a következő két napban.
A kánikula miatt a bölcsödékben és az óvodákban is fokozottan oda kell figyelni a gyermekek, valamint a dolgozók egészségére. Erről írt Facebook oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kora gyermekkori jól létért felelős államtitkár ajánlást küldött ezzel kapcsolatban az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának.
légkondicionálót használunk, időszakosan bekapcsoljuk, állandóan nem mehet, ugye, mert azért érzékeny rá az ember, hogyha huszamosabb ideig működik.
A hőség a villamos energiahálózatot, különösen a transformátorokat is megterheli. Az E.ON tájékoztatása szerint ebben a forróságban az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik, amelynek elsődleges oka a megnövekedett villamos energiafogyasztás, például a klímaberendezések folyamatos használata miatt. A vállalat azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőség szerint 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók üzemeltetését, és inkább az éjszakai vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. A nagyobb energiaigényű háztartási készülékeket pedig csak ugyan a kora reggeli órákban vagy 21 óra után használják. Az ivóvízzel is ajánlott takarékoskodni. A miniszterelnök tájékoztatása szerint 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A Magyar Hidrológiai Társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az intézkedés elkerülhető lenne, ha az emberek nem csapvízzel mosnának autót vagy locsolnának. Segítene, ha a tömlős öntözés helyett a csepegtető öntözést részesítenék előnyben, a kerti medencékben pedig vízforgató berendezést használnának. Érdemes víztakarékos csaptelepet használni, valamint összegyűjteni a csapadékvizet. A társaság a víztakarékos megoldások között említette még a szürke víz, vagyis a mosásból, fürdésből származó víz újra felhasználását is, azonban megjegyezte, hogy ez Magyarországon még nem elterjedt.
A rendkívüli hőség jelentősen megnövelte a katasztrófavédelem és a vízimentők leterheltségét. Országszerte emelkedett a tűzesetek és a szénmonoxiddal kapcsolatos riasztások száma. Bújtás Szintia összeállítása.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton, vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, amelynek javítását azonnal megkezdték.
Fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emellett beszámolt arról is, hogy több kórházban, így az Országos Onkológiai Intézetben is vannak fennakadások a klímarendszerek korábbi karbantartásának, javításának elmaradása miatt. Hangsúlyozta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatosan kapcsolatban áll az egészségügyi intézményekkel. A kormány minden lehetséges támogatást megad a meghibásodások mielőbbi elhárításához.
Folyamatosan riasztják a tűzoltókat a hőség miatti esetekhez.
Erről már az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt a Krónikának. Mukics Dániel hangsúlyozta, a melegben általában jelentősen emelkedik a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma. Ilyen okból múlt hét szombat óta 121 helyszínre riasztották a tűzoltókat.
A nagy kánikulában a kéményre egész nap tűz a nap, a kémény épületen kívüli része felforrósodik, viszont a kéménynek az alsó épületen belüli része az hideg marad. A hideg levegő beszorulhat a kéménybe, és amikor vizet melegítünk, mert szeretnék lezuhanyozni vagy elmosogatni, akkor a füstgáz nem tudja mag előtt kilökni ezt a beszorult hideg levegőt. Ez a légdugó. Emiatt visszaáramlik a füstgáz.
A szakember hangsúlyozta, arra kérnek mindenkit, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő mellett nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt. Ha pedig rendszeresen jelez, hívjanak minél előbb kéményseprőt.
Folyamatosan riasztják a tűzoltókat szabadban keletkezett tüzekhez. A múlt heti szombati hőségriasztás kezdete óta 366 szabadtéri tűz keletkezett, a leégett terület nagysága pedig meghaladja a 6 millió négyzetmétert.
Mukics Dániel hangsúlyozta, a rendkívüli szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis az erdőben és azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma is, erről már a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása az átlagnál alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani.
Aki nyaki gerinc sérülés szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, az sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is.
Bagyó Sándor figyelmeztetett, ismeretlen vízbe ne ugorjon senki, valamint győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani szeretne, valóban megfelelő mélységű-e.
Az egészségügyi világszervezet becslései szerint már meghaladta az 1300-at a több mint egy hete tartó rendkívüli hőség halálos áldozatainak száma Európában. Ráadásul a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens középső részén szerdáig még biztosan nem várható enyhülés, miközben több helyen már most megdőltek az abszolút meleg rekordok. Részletek Kanalas Lilitől.
Az Európán végig söprő hőhullám miatt továbbra is sorra dőlnek meg a hőségrekordok. Az osztrák fővárosban vasárnap a hőmérséklet elérte a 40 fokot, amely a valahamért legmagasabb érték a településen. A bécsi önkormányzat ivókutakat állított fel, ahol az emberek ingyen tölthetik meg a vizes palackjaikat. Megvisel a meleg, még a lakásokban is 31 fok van, a városban sétálva pedig nagy a forróság, szerintem a sivatagban lehet ilyen, panaszkodott egy nő. Csehországban két egymást követő nap is megdőlt a mindenkori melegrekord. Vasárnap Prágától északnyugatra 41,9 fokot mértek. Horvátországban még csak a következő napokban tetőzik a hőség, de már a hétvégén az egész országra figyelmeztetést adtak ki a hatóságok a forróság miatt. Zágráb környékén és az összes tengerparti régióban a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben. Tombol a kánikula Romániában is, az ország csaknem felében szintén vörös riasztás van érvényben. A helyenként 40 fokos hőség miatt több megyében korlátozták a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedését, hogy védjék a felmelegedett útburkolatot. A mentőszolgálatok és a kórházak pedig készenlétben állnak, mivel ezekben a napokban megnövekedhet a betegek száma. Az egészségügyi világszervezet legfrissebb adatai szerint mintegy 150 millió embert érint az extrém hőség Európában. A WHO emellett úgy becsüli, hogy az egész kontinensen már több mint 1300 ember halt meg, ha csak nem 10 napja tartó kánikula miatt. Ezzel szemben csak Franciaországban mintegy 1000 főre teszik a halálos áldozatok számát a hatóságok. A hőség és a kevés csapadék növeli a bozott tüzek kockázatát is. Németország nyugati részén szombaton csaptak fel a lángok egy olyan területen, ahol korábban második világháborús bombákat semmisítettek meg. A tűzoltók munkáját hátráltatják a robbanószerek, a közeli falut pedig ki kellett üríteni. Emellett az ország másik felén is kigyulladt a száraz növényzet egy szovjet időkben használt kiképzőközpontnál, ahol szintén vannak fel nem robbant lőszerek.
Déli krónika.
A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés e heti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napirendelőtt Magyar Péter miniszterelnök.
A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kulárküldözés áldozatairól is. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja.
A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találták az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök a hétvégén tartott háromnapos informális kormányülés kapcsán.
Magyar Péter úgy fogalmazott, sokkoló az a felelőtlenség, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt. Köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, amiket a bukott Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit most látunk.
A hétvégi kormányzati munka után egy dologban egyetértettünk minden miniszterrel. Nincs vesztegetni való időnk. Rendbe tesszük a költségvetést, új alapokra helyezzük a beruházásokat, és folytatjuk a tisztító tűzműveletet, megvédjük a magyar emberek vagyonát, és végigvisszük az átvilágításokat és az igazságtételt.
A Transparency International jogi igazgatója szerint nehezen lehet a jelenlegi hatósági térben elhelyezni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek létrehozása formabontó, újszerű megoldás. Ligeti Miklós azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. a szervezet megalakulását is tartalmazó módosításának társadalmi egyeztetése.
A szakember szerint a NER idején a hatóságok tudatosan félrenéztek. Ezzel is védték a hatalmon lévő korrupt gazdagodását, vagyis, legalábbis a vezetői szinten, nem végezték a dolgokat. A Transparency International jogi igazgatója úgy fogalmazott, ilyen helyzetben érthető és indokolt, hogy a kormány a struktúrát is meg akarja újítani.
csak egy talán szűk tucatnyi bűncselekmény fajtáról van szó, ahol ez az új hivatal lesz jogosult az eljárásokat lefolytatni. Azokban a bűncselekményekben azonban előfoglalási joga lesz, tehát ha mondjuk egy közvagyont károsító hűtlenkezelés vagy egy közvagyont érintő hivatali visszaélés gyanúja fölmerül, akkor nem az ügyészség, hanem a vagyonvédelmi hivatal lesz jogosult és köteles eljárni.
A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságkutató műhelyének vezetője szerint komoly kihívás, hogy 4 év alatt 60% alá csökkentsük a GDP arányos államadósságot. Sebestyén Géza azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Európai Bizottság friss konvergencia jelentése szerint Magyarország egyelőre nem teljesíti az eurózónához való csatlakozás egyetlen feltételét sem.
A szakértő hangsúlyozta, ahhoz, hogy 2030-ra elérjük a kívánt célt, évente átlagosan 4%-ponttal kell mérsékelni a mutatót. Hozzátette, a GDP arányos államháztartási hiányt is 3% alá kellene szorítani. Tavaly ez 4,7% volt. Emlékeztetett, a másik két kritérium teljesítésében egész jól áll Magyarország.
Az inflációban abban most éppen jók vagyunk. Nyilván, hogy a következő hónapok mit hoznak, azt még nem tudjuk, de éppen az most jó. Ugye a jelentés az nyilván egy korábbi időpontot nézett, akkor nem volt még ez a mutatónk ennyire kedvező. A kamatunk is egyébként viszonylag rendben van, ott 2%-ponttal lehet magasabb a 10 éves állampapírok hozama, mint a 3 legkisebb hozamú országnak az átlag. Ez most ilyen 4,7%-os kamatot jelent, de nekünk meg 5% környékén van, tehát az egyébként nem teljesül, de nincsen tőle messze.
Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, vagyis egy hónap alatt több mint 30 embert bocsátanak el.
A cég a döntésről tájékoztatta Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatéhanyag gyártási területeket érinti.
Jelentősen mérséklődött az ingatlanárak emelkedésének üteme az elmúlt fél évben, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
Balogh László szerint a lassuló áremelkedés javíthatja a vásárlók alkupozícióját, miközben az eladóknak hosszabb értékesítési idővel kell számolniuk. Emlékeztetett, július végén hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ami általában fordulópontot jelent az albérletpiacon, hiszen ekkortól kezdik keresni a kiadó ingatlanokat a leendő egyetemisták. Hozzátette, az elmúlt évek bérleti díj emelkedése, valamint a fix 3%-os lakáshitel bevezetése miatt idén várhatóan nem kell jelentős drágulásra számítani az albérletpiacon.
Vannak olyan nagyvárosok, mint például Győr, Debrecen vagy éppen Szeged, ahol a 200 000 forintos bérleti díjszintet közelítik az albérletárak. Debrecenben már jó ideje ezt át is lépték, ott 220 000 forint az átlagos bérleti díj. Tehát ezekben a nagyvárosokban szintén arra számítunk, hogyha egy fiatal ezekben az egyetemvárosokban folytatja a tanulmányait, akkor ott a szülők vagy a család, ahol megtehetik, nagyon erősen el fognak gondolkodni, hogy inkább vásároljanak egy lakást, ahelyett, hogy bérelni, hiszen a törlesztő részlet egy 3%-os hitellel szinte ugyanannyiban vagy olcsóbban jön ki, mint hogyha valaki ugyanazt a lakást bérelni tudná.
Országszerte tart az aratás. A hosszantartó aszály és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Szakemberek szerint a búza és a repce hozama is elmaradhat a korábbi termés mennyiségtől. Végleges adat a hét második felében várható. Kócán Dávid összefoglalója.
Sajnos féltermésre számolunk mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnátról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
Jelentősen károsította a búza és a repce termést az aszály és az áprilisi fagy a szatmári térségben, mondta Puskás Csaba gazdálkodó.
Síralmasak az árak, 60-62 forint a búza, a repce is egy olyan 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtti árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy féltermés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
A kedvezőtlen időjárás miatt a déli vármegyékben a megszokottnál korábban, már június elején megkezdték az őszi árpa betakarítását. Erről a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
300-350 ezer hektár körül volt őszi árpa, ennek az aratása folyamatosan ment, és ugye a melegek, amik most vannak, pedig a búzáknál egy kényszerérést indított el sajnos. Kisebb szemek, többettek. A fajta bemutatókon láttuk, hogy gyengébbek az eredmények, mint amire számítottunk. Sajnos ez vissza is igazolódott a termő táblákon.
A két héttel ezelőtti csapadék teljesen tönkretette a termést a déli országrész egyes területein. Északnyugaton azonban nem okozott jelentős kárt, csak lassította a munkát. Hangsúlyozta Petőházi Tamás, aki elmondta, a hét második felére várhatóan már learatják a vetésterület 20-30%-át, ami elegendő lesz ahhoz, hogy pontos képet kapjanak az idei termés mennyiségről.
Ez nem jó, ugye régen augusztus 20-ig tartottak az aratási időszakok, most sajnos közrejátszik abból, hogy kevesebb termés lesz, gyorsabban be fognak jönni a raktárakba a termények.
Hozzátette, a kapás növények, mint a kukorica, a napraforgó vagy a burgonya egyelőre rendben fejlődnek, ugyanakkor a termés minősége nagyban függ attól, hogy a következő hetekben milyen idő lesz.
Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke az M1-en.
Varga István hangsúlyozta, akkor a tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, az utóbbi években azok a kertészek maradtak fenn, akik a megfelelő szakmai színvonalon termesztik a gyümölcsöt. A mostani meleg idő is kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
Egészen szeptemberig szerintem biztosan áll magyar dinnye a rendelkezésre. Nem gondolnám, hogy bármi megtorpanás lenne az ellátásban, vagy akár a kiskereskedelmi láncok polcain. Több mint valószínű, hogy az elkövetkező időszakban akár különböző akciókkal az árak azok úgymond mozogni fognak akár 20-30%-os eltérésekkel. Ez sok esetben akár készlet problémákat is okozhat, úgymond, hogy túltermelés jelentkezik adott pillanatban. De alapvetően én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő másfél-két hónapban lesz bőven magyar dinnye.
Az ökogazdálkodásban termesztett növények ellenállóbbak az egyre gyakoribb aszályokkal szemben, a talaj vízháztartása is sokkal jobb, mint a hagyományos gazdálkodásnál, mondta a Volt köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjében, amely már a YouTube-on is megtekinthető.
Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítójával és ügyvezetőjével beszélgetett. A korábbi köztársasági elnök azt mondta, az ökogazdálkodás négy alapelve, az egészség, az ökológia, a méltányosság és a törődés.
Egyre bővül az érdeklődés, egyre többen szeretnék megérteni a gazdálkodásnak a körülményeit, és szeretnének abban a biztos tudatban a tányerukra tenni valamit, hogy az egészséges, legyen szó zöldségről, gyümölcsről, vagy bármi másról. Hogyha ebbe tudunk segíteni, részben tapasztalatátadásával, részben figyelemfelhívással, gondolkodásra serkentéssel, akkor azt gondolom, hogy már, ahogy szoktam mondani, már nem keltünk fel reggel hiába, hogyha idáig eljutottunk.
Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csak nem 1,9 milliárd forint állami támogatásból 51 minibusz került az iskolákhoz. Ezek többsége speciális, kerekesszékes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a település széli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolijárat is a belváros és az Ős vezértere között.
7 perc múlva 00:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok idehaza és Európa több országában. Holnap tetőzik a hőség, enyhülés leghamarabb szerdán este érkezhet. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után.
Déli krónika.
Egyre több lengyel vezető beszél arról, hogy Oroszország fenyegetést jelent a NATO keleti államaira. Donald Tusk lengyel kormányfő és Radoslav Sikorski külügyminiszter után most az ország hírszerzési parancsnoka mondta azt, hogy mivel rosszul alakul Oroszország számára az ukrajnai háború, egyre nő az esélye, hogy Vlagyimir Putyin elnök eszkalálhatja a háborút. Amerikai lapok szerint Donald Trump elnök egyre szkeptikusabb, és az is elképzelhető, hogy felmondja az Anchorage-ben Vlagyimir Putyinnal kötött megállapodást. Barna Péter összeállítása.
Vlagyimir Putyin saját ukrajnai kudarcának túszává vált, ezért a háború további eszkalációjára törekedhet, közölte a lengyel külső hírszerzés vezetője egy lapinterjúban. Pavel Szota ezredes szerint Moszkva rendszeresen kijebb tolja a vörös vonalakat, és így teszteli a NATO reakcióját, ami eddig kimerült a politikai válaszokban. A lengyel hírszerző parancsnok szerint a provokáció esélye a balti államok térségében a legnagyobb, és azzal a forgatókönyvvel is számol, hogy a Krím 2014-es megszállásához hasonlóan Moszkva állami jelzés nélküli katonákat vethet be első lépésben. A lengyel külügyminiszter sem zárja ki, hogy Oroszország két éven belül úgynevezett hamis zászlós műveletet hajtson végre azért, hogy ürügyet teremtsen egy NATO tagállam elleni támadásra. Radoslav Sikorski a CBS-nek arról beszélt, világossá kell tenni Putyin számára, hogy tudják, mire készül, nem fognak bedőlni a provokációnak, illetve a NATO területének minden négyzetcentiméterét megvédik. A NATO keleti szárnyán a kockázatok tovább fokozódhatnak, erről pedig a lengyel kormányfő beszélt a NATO keleti szárnyának csúcs találkozóján. Donald Tusk a múlt héten kiemelte, Európának is fel kell készülnie a kockázatokra. Kivétel nélkül egyetértünk, hogy a helyzet rendkívül instabil, és a következő hetekben, hónapokban eszkalációkra lehet számítani. Erről többször beszéltem és figyelmeztettem is. Közben Ukrajna sikeresen támadja az orosz energetikai, illetve olajipari infrastruktúrát. A napokban a krasznodári, a szlavjanszki és a jaroszlávi területen is olajfinomítókat borítottak lángba az ukrán drónok. Példátlan nyomás nehezedik Moszkvára a nyugat részéről, közölte Vlagyimir Putyin az Egységes Oroszország kormánypárt vasárnapi kongresszusán hangsúlyozva, Oroszország szilárdan áll a lábán. Az orosz elnök később pedig arról beszélt, nem támogatják a mélységi támadások leállítására vonatkozó ukrán javaslatot. Vlagyimir Putyin kiemelte, szerintük Kijev csak időt akar nyerni és el akarja terelni Oroszország figyelmét. A súlyos emberhiány közepette az ukrán fegyveres erők szerint ez mentővet jelenthet számukra. A kijevi rezsim megmentése azonban nem szerepel a terveink között. Ugyanakkor minden a másik fél részéről érkező javaslatot nagy figyelemmel vizsgálunk meg, és ezt most minden irónia nélkül mondom. A napokban azonban Donald Trump is méltatta az ukrán hadsereg eredményeit. Az amerikai elnök arról beszélt, elégedett Volodymyr Zelenszkijjel és az ukránokkal. Bárhogy is nézzük, elég jól teljesít, legalábbis helytáll. Mindkét oldalon sokan halnak meg, de azt el kell ismerni, hogy bátor. Kiváló felszerelése és kiváló emberei vannak. Donald Trump fontolóra veheti, hogy visszalépjen az oroszokkal kötött Anchorage-i megállapodástól, amely értelmében Moszkva megtarthatná a Donbaszt. Erről írt az amerikai Axios, amiről több lap is beszámolt. A hírportál szerint az amerikai elnök szkeptikussá vált Vlagyimir Putyinnal szemben a közelmúlt sikeres ukrán támadásai után, és átértékelte Moszkva erejét. Nemzetközi elemzők viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy az Oroszország elleni ukrán mélységi támadások akár ellentétes hatást is hozhatnak, és ahelyett, hogy lendületet adnának a béketárgyalásoknak, az orosz társadalom nagy részét Ukrajna ellen fordíthatják.
Továbbra is folyamatosak a harcok az orosz és az ukrán hadsereg között. Eközben Kijev jogköröket tervez átadni Brüsszelnek az Európai Uniós csatlakozási jegyében. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai Harkiv megyében két halálos áldozata van az elmúlt órák orosz légicsapásainak. Az egyik egy a civil lakosság evakuálását végző rendőr. Az ukrán válaszcsapások következtében a déli Herszon és a keleti Donyeck megye oroszok által elfoglalt részein, illetve a Krím-félszigeten megszűnt az áramszolgáltatás. Az ukrán védelmi minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg ezekben a napokban sorban lebombáz minden benzinkutat a háborús övezet mentén, hogy nehezítsék az üzemanyagellátást. Hétfőre Viradóra, Poltava és Kirovohrád megye benzinkútjai voltak az orosz drónok célpontjai, több töltőállomás kiégett. Közben a kijevi parlament házelnöke a sajtónak arról beszélt, Ukrajna alkotmánymódosítást fog végrehajtani, a döntési jogok egy részét át fogja adni az Európai Uniónak. Ruszlán Sztefáncsuk szerint erre az EU csatlakozás miatt van szükség. Hozzátette, a nemzetbiztonságot és az emberi jogok biztosítását is meg kell reformálni. Az átruházandó jogkörökről népszavazást írhatnak ki, mondta a kijevi parlament házelnöke.
Az ukránok légi hadjárata komoly gazdasági és politikai hatással van Oroszországra, mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképzőkarának egyetemi docense.
A szakember a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Ukrajna bizonyos dróntípusok esetében mennyiségi fölénybe került. Hangsúlyozta, korábban az ukránok jellemzően nem hajtottak végre nagy dróntámadásokat, napjainkban azonban akár 500-600 darab nagy hatótávolságú eszközzel is képesek egyszerre csapást mérni az orosz területekre. Hozzátette, az orosz légvédelem erre nem készült fel, az ország ugyanis túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét védjék.
Nagyon úgy néz ki, az ukránok ügyesen tudják támadni azokat a légvédelmi hiányosságokat, tehát azokat a területeket, amiket az oroszok nem képesek megvédeni, és ennek kellemetlen következményeként kiderült az is, hogy most már Szentpétervár vagy Moszkva közvetlen környékét sem tudják az oroszok légvédelmi eszközökkel biztosítani.
Az Egyesült Államok és Irán megállapodott, hogy egyelőre felfüggeszti a kölcsönös támadásokat, és folytatja a tárgyalásokat Katárban. Ezt amerikai tisztviselők közölték.
Az Axios hírügynökség szerint a tárgyalások idején a hajók szabadon közlekedhetnek a Hormuzi szorosban, bár Irán álláspontja továbbra sem egyértelmű. A megbeszélést a növekvő feszültség miatt Svájc helyett Dohában tartják, és a fókusz Irán Atom programjáról a hajózási biztonságra került.
Venezuelában továbbra is nagy erőkkel kutatnak a mentőcsapatok az eltűnt emberek után. A hétvégén 33 embert élve szabadítottak ki az összedőlt épületek romjai alól, ahol még mindig vannak túlélők. Az ország ügyvezető elnöke szerint a legsúlyosabban érintett államban az áram- és vízellátás nagy részét helyreállították. Az utak többsége járható, így a mentőcsapatok könnyebben elérik a romokat. A földrengés halálos áldozatainak száma meghaladja az 1400-at, több mint 3200-an megsérültek, és 50 000-nél is több embert keresnek. Szokolai Kinga és Lantos Csaba összeállítása.
Teljes csendet, ekvádori tűzoltók vagyunk, ha hallanak, minket válaszoljanak, kiabálta az egyik kutatócsapat tagja, akinek sikerült lejjebb ásnia magát a törmelékeken. Venezuela északi részén hétfőn egy 30 éves nő és két gyereke adott életjelet. A kiszabadításuk hosszú órákba telhet. Láthatóan legyengült, megviselt állapotban, de élve húztak ki egy 11 éves fiút, majd nem messze tőle az édesapját is a romok alól, a mentőcsapatok még vasárnap. Több mint 10 órába telt, mire sikerült megközelíteniük a perui és helyi csapatoknak egy 60 éves nőt, aki az ingatag betontömbök és törmelékek alá szorult, de túlélte a katasztrófát. Bár a szerdai katasztrófa utáni kritikusnak számító 72 óra már jócskán eltelt, a hétvégén a beszámolók szerint több mint 30 embert sikerült élve a felszínre hozni a mentőcsapatoknak. Az eltűntek rokonai kitartóan buzdítják őket, hogy ne adják fel, még akkor se, ha már nem észlelnek életjeleket. A helyi hőkamerás szakemberek azt mondták, hogy nincs életjel, de mi soha nem adjuk fel a reményt. Aztán a mexikóiak jöttek, de ők is azt mondták, hogy senki nem maradt életben. Az amerikai csapat kutyákkal érkezett, de nem ugattak, mert nem volt jel. Mi azonban továbbra sem adtuk fel, mert éreztük, hogy élnek a rokonaink. Folytattuk az ásást, és sikerült velük beszélnünk telefonon, úgyhogy mindig van remény, mondta egy férfi. A családtagok kézzel, ásókkal és minden lehetséges eszközzel próbálják az óriási romhalmokat lebontani, hogy megtalálják a szeretteiket. A helyiek arra panaszkodnak, hogy a kormány nem tesz meg mindent, a mentőcsapatok és a nehézgépek pedig túl lassan érkeznek az összeomlott épületekhez. Számos területet még nem tudtak átvizsgálni. A venezuelai ügyvezető elnök hétfő hajnali sajtótájékoztatóján előrelépésekről számolt be a legsúlyosabban érintett La Guaira tartományban.
Az áramellátás 75%-át már helyreállítottuk. A csapatok addig folytatják a munkát, amíg az államban teljes mértékben helyre nem áll az áramellátás, valamint a vízellátás, amelynek helyreállítása 68%-os. A közúti infrastruktúra már 90%-ban helyreállt, amely rendkívül fontos a kutatási és mentési műveletek lebonyolításához. A mentőcsapatok élő embereket mentettek ki, ezért nem függesztik fel a munkát, tájékoztatott Delcy Rodriguez. A politikus bejelentette egy bizottság felállítását is, amely ellenőrzi a nem összeomlott épületeket annak érdekében, hogy a biztonságosnak nyilvánított házakba minél hamarabb visszatérhessenek a lakók. Számos ország küld ellátmányokat a katasztrófa sújtotta területekre a hajléktalanná vált embereknek. Az ENSZ becslése szerint a katasztrófa csaknem 7 millió embert érinthetett, amely tovább súlyosbítja az ország amúgy is súlyos humanitárius helyzetét.
Elindult Venezuelába a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy a helyszínen nyújtson segítséget a földrengés nyúlsújtotta területen.
A csapat bázisa a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A kiutazó szakemberek 10 milliós gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vittek magukkal. A szervezet a katasztrófa károsultjai számára továbbra is várja a felajánlásokat.
Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet vezetője.
Tedros Adhanom Ghebreyesus közösségi oldalán azt írta, Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak is. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőzöttek meg, közülük 3-an meghaltak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött. A műszaki mentés miatt a Berettyújfalu felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Gáborján csomópont között megállították. Az M44-es autót Békés Csaba felé vezető oldalán Nagykörös térségében két gépkocsi ütközött, a 8-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtó ágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőörös irányítással útburkolatjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Holnap tetőzik a hőség, sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Pontosan milyen értékekkel, kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
Jó napot kívánok! Valóban már az elmúlt napokban is 40 fok feletti hőmérsékletet mértek Magyarország néhány pontján. Ma valószínűleg már több helyen előfordul, de a tetőpont várhatóan a holnapi napon lesz, és ennek a napnak a nagy kérdése, hogy vajon az abszolút magyarországi melegrekord, amit pillanatnyilag Kiskunhalas tart 2007. július 20-a óta, hogy ez az érték megdőle, mert a holnapi előrejelzések szerint akár 42 fok körül is alakulhat a hőmérséklet a legforróbb pontokon Magyarországon. de ma is nagyon meleg lesz, és az éjszaka sem hoz felfrissülést, hiszen most a délutáni órákban még képződnek gomoly felhők, és elsősorban az ország keleti részén, de csak kis területen, ezt szeretném hangsúlyozni, fejlődhetnek olyan magasra ezek a gomoly felhők, hogy belőlük néhány hőzivatar kialakulhat a délután folyamán, de ezek a hőzivatarok szépen fokozatosan a kora esti órákban mindenütt megszűnnek. Kevés lesz éjszaka a felhő, illetve derült időre számíthatunk, viszont a levegő nem nagyon frissül fel, hiszen sok felé még napkelte előtt is 20 fok felett marad a hőmérséklet, sőt a nagyobb városok belsejében inkább 25 fok körül alakul a hőmérséklet, még a leghűvösebb percekben is. Ilyen magas értékekről indulva pedig kódolva van az is, hogy holnap 40 fok feletti hőmérséklet az ország több pontján is előfordul, tetőzik tehát a hőség, és ahogy mondtam, bizony az abszolút magyarországi melegrekord is veszélybe kerülhet, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között várható holnap, viszont a maival összehasonlítva a délutáni órákban kissé nagyobb számban jelenhetnek meg ilyen hőzivatarok, ami azt jelenti, hogy ott, ahol egy-egy ilyen zivatarfelhő hirtelen a magasba tör és lehull a csapadék, ott átmenetileg felfrissül a levegő.
Szerdán pontosan mikor lehet enyhülés?
Fokozatos lesz csak az enyhülés, ugyanis szerdán nagy területen képződnek már felettünk zivatarok, és lassan-lassan szivárog be hozzánk a hűvösebb levegő is, de mivel sokfelé megjelenik majd szerdán zivatar, ezek már jelentősen mérséklik a meleget, és ahogy feltámad majd az északnyugati szél a hét közepén, úgy még további lehűlésre, a mostanihoz képest legalább 10 fokos hőmérséklet csökkenésre számíthatunk.
Ami még mindig 30 fok körüli érték. Köszönöm szépen, Tóth Tamás meteorológust hallották. Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is elköszön Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Jó ebédhez szólom!